Fülig Jimmy naplója 3. Még mindig nem mondtam el, hogy mi okozta nálam a naplóírás által. Mert nem az én ötletem volt, az úgy történt, hogy mielőtt a Honolulu Star kikötött, még fogalmam se volt a naplóírásról. Készültem leszálláshoz, és izgatott voltam, és a szállásmestertől búcsúztam a fenékbe. Érzékenyen mondtam neki, mert mégiscsak együtt voltunk a bajban. Sajnálom, hogy elválunk, és mostan még össze is töröm a pofáját, ha nem fizeti ki a fűtőbérét nekem. Barátilag kért, hogy ezt ne tegyem. Akkor fizesse ki nekem, mondtam én. Szingapúrig jár nekem. Becsülettel megdolgoztam érte, ami igaz is. Eleinte vonatkozott, de végül is belátta, hogy ha tovább ütöm, akkor beteg lesz. Kifizette a bért nekem, ő az egészet, és még jól kezet fogtunk. Örültem, mondom, a találkozásnak. Soha se felejtem el. Én sem, mondta ő, és ezt el is hittem neki. Akkor még egy disznóságot csináltam, de megérdemelte. Az illető, akivel tettem, a kapitány volt, a Piszkos Fred. Ez egy rémes alak. Mielőtt kikötöttünk, a fenékbe mentem. Kapitány, mondtam neki kopogva a ládáján, melybe bújt. Búcsúzok magától. Menj a fenébe, mondta ő kitérőleg. Csak előbb még egy kicsi elintézés nélküli lovagias ügyünk van. A ládát a hátára döntöttem, és rátettem egy hatalmas koffert. Most az első fedele a padlón volt, a művészbejáratot, meg elfeledte rajta a koffer, ami lehetett 80 kg is súlya miatt. Te pimasz, mondja ő, ha ezt megteszed, akkor én megöllek téged. Még egy koffert tettem rá a tetejére neki, válaszul. Még senki sem hallotta ezt a Piszkos Fredet rimánkodni, csak nekem most. Jimmy, mondta. 52 éves vagyok, és először életemben dolgom van valahol. Ez szép magától? Mi lehet vele? A hangja remeg az izgalomtól, ahogy mondja. Ha leveszed a ládát, gazdaggá teszlek. Muszáj nekem partra szállni. Még senki sem hallotta így könyörögni őt. De engem nem hatott meg, mert csúnya viselet volt velem szemben, hogy totál kirabolt, amit senki sem szeret szívesen. Azért lassan belejövök az írásba. De már alig hallottam a hangján, mert mi alatt társalogtunk, még több koffert, ládát, bőröndöt raktam föléje, és csak messziről jött egy vékony síri hang. Jimmy, gondold meg, fiam! Jó! Ha meggondoltam, visszajövök, és lehordom magáról a rakományt, de ez távolra sem biztosra vehető. Minek hitegessem szegény öreget? Most guksolhat a kofferben, amíg reggel nem jönnek a rakodók, mert reggel kezdik. És akkor sem a közepén felhalmozott ládákon, tehát délután is lesz holnapra, amíg a kapitány kijön, ami úgy kell neki. Mert szívtelen kutya ez. Ő talán meg is ölne az én helyembe engem, ha ő volna én, és én ő akkor, vagyis én őtet, mint magamat megölném az én helyemben ő. Azért figyelmes olvasó megérti, csak gondolkodni kell rajta. Én is ezek gondolkoztam, amíg a csónak vitt, és a gyászoló rokonság ült körülöttem, legelől a hídlakó, aki már nem volt kopasz, mert feltette a fekete hosszú kalapot. Most mi lesz, ha ez a Sir Egmont meglátja, hogy nem a király jön, hanem én? Ő személyesen is ismeri a királyt, tehát nem téveszti meg a modorom. Kissé drukkoltam, mert itten gyanús lesz, hogy hol a király, és nem bírok elszámolni Mr. Gould-dal, akiről azt mondja a király, hogy régen herceg a sors akaratából. Ezt is keresni fogják, és szép botrány lesz, ha mondom, hogy meghalt. Kétszer is a tengerbe dobtuk. Tehát abszolút te meghalt. Másodszor Piszkos Fred dobta. Sose felejtem el azt az éjszakát. A kapitány külsejű kísértet, és Mr. Gould Fernandez, aki miután vízbe dobták, a nyakamra esett fentről. Ez a régen herceg. Összeborzadtam. Felség fázik, mondta a tűzoltó, pedig a hajó nyílt tengeren vesztett, és ott még hidegebb lesz. Én már előre fázom, feleltem, és ez igaz volt. Akkor már odaértünk. Fényes nagy hajó volt, de kisebb, mint a Honolulu Lusztár, és az volt ráírva az oldalára, hogy Almira. Trombita recsegett, és matrózok sorba falat álltak a fedélzeten, és lentről látszott, elől köztük Prisz katona kabátban, aranyos díszekkel, a Sir Egmond, karddal és homlokán a régi sebből eredő Hekhely. Felmentünk a hágcsón, és végig vonult a gyászmenet velem az élén, vonult a matrózok vonal arca előtt. És akkor odaértünk, ahol a hajó kapitánya állt az Egmond Sirrel. Tudtam, hogy most lesz a baj. Ez fog felordítani akkor, mikor meglát, és azonnal megbilincsekbe vernek. Azonnal vernek megbilincselve. És odaérünk. Én merészen kilépek, és most őszinte leszek. Sir, mondom, őszintén leszek. Én nem vagyok hibás. De erre csoda történik. Azt mondja örömös arccal. Felség, boldog vagyok, hogy fél év múltán ismét viszont láthatom. És ráborult a nyakamra akkor, ölel, és megcsókol, és ölel. Én úgy álltam ott, mint akit főbe sújtottak egy gumibottal derült égből. Hiszen ez ismeri az uralkodót. Ez akkor mit ölel, és mondja, hogy felség? Ez mi itten? Nem ön a hibás, felség, szól, mintha tudná, hogy mit kezdtem mondani el. Mi alatt úton volt, megváltoztattuk a tervet, majd közöljük, hogy miért, és így egyenesen Almirába megyünk, hogy felséged alattvalói között elfoglalja ősei helyét a családi trónon. Ilyesmit mondott. És a hídlakó megint nagyon kopasz volt, mert kalapját kezébe fogta, és állt akkor már mereven mellettünk. Jöjjön felség a fülkéjébe, bizonyára pihenni akar. Mentem felség a fülkénbe, mert csak ugyan bizonyára pihenni akartam. Mert akkor már szédült a fejem, pedig az még csak az első marhaság volt. Folytatás következik. Fülig Jimmy naplója 4. Ilyen szép fülkébe még nem laktam, és ilyen jól sem, mert nagyon jól laktam. Akkor, mikor egy matróz hozott jó ennivalókat. Felfújtakat és szárnyas húsokat, lekváros dzsemmet és bort. Akkor, mikor rumot kértem, azt is hoztak. És amikor láttam, hogy mindent hoznak, kértem cigarettát meg valami készpénzt. Azt is hoztak. Akkor jött egy matróz, és mondta, hogy Egmond Sir és Pollino tábornok a szomszéd fülkébe várakoznak, és kérik, hogy kihallgassam őket. Jó, mondom, csak beszélgessenek jó hangosan, majd én kihallgatom őket innen. De ők nem ezt akarták, hanem ide gyűnnének kihallgatózásra. Az se baj, mondom, a sors kegyelméből is begyöttek. A tűzoltószerű miniszter és Egmond Sir sebb helyében a kardforradással. Felség, mondja Egmond Sir. Attól vagyunk itt, hogy beszámoljunk. Mostan, mondom én, hagyjuk a pénzdolgokat, én bízom magukban. A tűzoltó külsejű kissé pislogott ettől, de Egmond csak azt mondta. Előterjesztésünk nem pénzügyes. Erre eszembe jutott ő felsége tanácsa. Mostan ez aktuális, majd egy-két nap múlva, mondtam, és szememhez emeltem nyeles pápa szememet, aki felső zsebembe csüngött valódi nikkel láncon. Erre a tűzoltás ügyi miniszter olyan nagy tisztelettel nézett rám, hogy teljesen nyitva lett a szája. De nem Sir Egmond, akinek szervezete úri dolgokkal ellenállóbb volt. Mégis kérem felségedet, ezt hallgassa mostan ki belőlünk, mert fontos. Ám legyen, mondtam, kegyes akarok lenni a sors akaratából. Mi alatt úton volt, kaptuk az értesítést, hogy Varrisz Bob, a kalóz fia megszökött Batáviából, ahol mint kényszermunkást alkalmazta a törvényszék. Ez a Varrisz Bob, akinek trónkövetelés forog fenn? Igen, rab volt a batáviai fegyházba, és megszökött. Pedig az igen nehéz, mert 10 lépésenként őr áll. Szigorú tartózkodási hely. Felséged bizonyára tudja, hogy Varrinc apja Alvarez ellen harcolt, és atya ő felsége legyőzi mindkettőt. Igen, ez nálunk szokás, mondtam. A fia, Varrinc Bob megesküdött ítélet előtt, hogyha kiszabadul, megöli a sziget uralkodóját és a számüzetésbe élő Alvarez köztársasági elnököt. Az ember annyi mindenre megesküszik egy főtárgyaláson, szólék leereszkedően. Varrinc Bob a szigetvilág legügyesebb és legveszélyesebb gonosztevője. Csekkéség, felelék gúnyosan. Micsoda akkor a holdvilág, Charlie? Erre köhögött. A benszülöttek között igen sokan Varrinc pártján vannak, mert szerették az öreg kalózt. Varrinc bizonyára visszatér a szigetre, talán már ott is van, és felségednek azért kell hazajönni, hogy a nép ne higgye gyávának, és a nehéz órákban ott álljon az elénk. És gondolja, Sir Egmond, anyám bátyja, hogy az a Varrinc Bob majd meg akar ölni? Biztos, hogy megkísérli. No, majd jól fejbeütöm, feleltem, és ezzel a kihallgatás véget ért. Most mi lesz? Attól a csirgefogótól nem félek, de csak ugyan baj, hogy a király Szingapurban lekéste a csatlakozást a trónjához. És már régen ment a hajó a nyílt tengeren. Ha, sétálok. Szép este volt. Az ég csillagos, a tenger síma, tükre. Enyhe szellő és kellemesség. Pláne, mert jól laktam, ami nálam a természet szépségeihez tartozik. Már nem is látszott a part se. Csak tenger meg ég, és mert közeledett a nedves idő, nagy köd lett lassan, amibe belehaladt a hajó. Igen jó motoros volt ez, csudaszép és gyors is. Azután láttam, hogy egy tiszt áll mögöttem udvarias távlattal. Maga nekem áll itt? Kérdeztem. Igenis, felség, mondja ő. Hát ezt talán mellőzzük, mondom királyan. De felség engedelmével én itt a segédszárny vagyok. Még akkor sem. Szeretek egyedül elmélkedni, ez forog fenn, mondom. Parancsára, de a felelősségem. Semmi felelőssége itten nem kézenfekvő, és azonnal távozzon, szóltam királyi haraggal, mire ő el. Rögtön jobban éreztem magamat, ahogy a szánsegéd repült. Oda ment az egyik fiatal matrózhoz. Az biztos egy szárnyinas, és elküldte valahová, most Sir Egmondhoz küldi biztos. Attól félek tehát, puccoltam. Különben is olyan köd lett, hogy az ember az orráig sem látott. Ilyenkor igazán jó csak a fedélzeten csavarogni. Bárha akkor emlékeztetett az éjjel engemet arra az iszonyú félelmetes éjszakára, amikor a kisportolt Mr. Gould, aki Fernandez néven régen herceg, nyakamba hulla, miután vízbelökém halva, majd pedig a vízbelökte a piszkos Fred, kit messziről néztem. Amint hozta, fehérrel letakarva, és ismét vízbe dobá egy locsanással Fernandezt, Mr. Gouldot. Rémes éjszaka volt az ott. Akkor is ilyen ködbe haladtunk, és előzőleg is láttam a kapitány külsejével azt a valakit, a kísértetett, aki két alakban járt, és megint láttam, itt, ezen a helyen, a kapitány kísértetett. A köd, mint melegvizes rongy feküdt az arcomon. Csepegett minden, pedig nem volt eső sem, csak nagy, nagy gőzös forró köd az egész végtelen óceánon, és egyszer csak, ahogy befordulok az egyik kabinnál, hát éppen beleütközök a kísértetve. Arc az archoz, a Honolulu sztárkapitánya áll előttem. No, mi az, Hozé? Kérdezi higgadt nyugalommal, és dohányoz. Én pedig kővédelmettem, mint akit villám sújta, mert ez a kísértet. Mert mit keres itt a Honolulu sztár kapitánya? Ön mit csinál? Kérdezem kissé idegesen, mivel kissé ideges voltam. Mert a köd, a nedves monszú előtti szélcsendesség idegességet képez. Én is Almirába utazom, Hozé. Ne mondja, Hozé, én itt egy király megbízásából környezetét becsapom. Azt hiszik, király vagyok. Úgy. No, én nem akarom ebben zavarni, ellenben mondja, Mr. Gould kabinjában volt egy kis fiókos szekrény. Nem sejti, hogy ez hol lehet? Ennek most nincs más gondja. Kapitány úr, berendezési tárgyakat én nem csenek, feleltem királyhoz illően. Nem is erre gondoltam, de talán látta, na, mindegy. Jó éjszakát, kapitány úr! Jó éjszakát, király úr, felelte, és mosolyogva kezet fogott. Maga legény a talpán. Akar cigarettát? Köszönöm, de itt királyi dolgom van. Odább ment, és már elnyeli a szürkeség, ami gomolygott. Én pedig éppen, ahogy mentem vissza, Sir Egmonttal találkoztam, és vele volt a segédszárnyas. Felség, aggódtam, hogy egyedül sétálgat. Nem szeretek másképp. Pedig uralkodónak még saját hajóján is ügyelni kell, mert felbérelt merénylők mindenhol lehetnek. Azokat én majd jól fejbeütöm, csak azt tessék mondani én felségemnek, hogy miért utaz velünk a Honolulu sztár kapitánya, tudtommal. Nincs erről tudomásom, felelte. No, ez jó. De hiszen beszéltem vele, itten az előbb éppen. Nincs egy perce se, hogy beszéltem vele, itten az előbb. Az ki van zárva. A hajón csak az ön környezése utazik, és a legénység valamint. És úgy nézett rám, mintha én épp nem lennék elmélyű. Nem szóltam. Ezt a históriát már túlom bőven ismertem, sem hogy vitatkozzak. Tehát a kísértet, aki kapitányos külsejű, átszállt a hajóra. Kérem, felség, tartózkodjék a kajütjébe, vagy pedig a segédszárnyassal kísértesse magát. Na, mondom, jó. Aztán visszamentem a fülkébe. De később, ez jó, az éjjelben benne lehetett, kislisszoltam óvatosan. A szárnyas nem volt közelben. Azért láttam, vagy 10 lépésnyire. A korlátra támaszkodva állt a könyökén. Mit tudja ő, hogy itt olyan uralkodó forog fenn, aki nesztelenül tud járni, mert trónörökös korában ezt az előélete megkívánta. Az ajtó sem nyikorgott, hát nem sokára jó messzibe voltam. Csak itt-ott járt egy matróz, alig látható a ködben. Azután hosszú ideig csak csend, és cuppantak a cseppek, ahogy leesett a vasról a sok nedvesség. Azon a helyen nem volt a kapitány formájú kísértet. Ez biztosan valami bűnügy háttere, ami mögötte lappang. Kísértet. Én minden esetre fejbeütöm. Ha jól bírja, akkor csak ugyan kísértet. De ebben nem bízom. Csak olyan nehéz az ember melle, mintha a ködnek súlya lenne, pedig jól tudom, hogy a köd az légüres tér. De nagyon hasogat a fejem, pedig ez a nedves előmonszú időnek a járása. Ez a halk duruzsolása a víznek is furcsa. A kezem olyan vizes, mintha nem törülköztem volna. És hideg, mikor pedig 42 fokot mutat a pluszmérő árnyékban. és fázik a gyomrom, és egyre csak nehezebb lesz ez a gőzfal, ahogy megyünk beléje. Nagyon rossz járása van itt az időnek. Ilyenkor mindenki veszekedő szokott lenni a kocsmában. Ez az a járása az időnek, amitől trónörökös koromban hamar bicskázott az ember. El annyira, hogy kigombolom ingem gallérom, de így is sós, nyúlós vizességgel vagyok teli, és úgy lüktet a torkom, mint egy percmutató. Ott, ez a csillanás a ködben, egy sapka ellenző vízfénye. Most elő a zseblámpásom, mert azt koronázás előttről megtartottam. Utána sietek, és amikor a közelébe érek, gombon nyomom a lámpást. Fény a ködben, és látom, ő az, a kapitány. Mosolyog, int, és siet. De én utána. Megálljon! Azonban előbb ér a kabinok közé, és elnyeli a köd. De hallom a nyikorgást. Ajtónyikorgás volt a közelben valahol. Ez bement egy kajütbe. Csak nem látni hová. Mert köd. Ha kell, én átkutatom az összes kajütöt, de szembenézek a kísértettel. Az első kabin ablaka sötét. Ez volt. Lenyomom a kilincset, és benyitok. Sötét van bent is. De nem csak sötét, hanem mozdulatlan minden, és a bal szememen át szúr a monszun idő bele, és egy ködből való hegyes tűt az agyamba. A sötét és a csend valami olyan különös, hogy a nyelvem száraz lesz, és mintha a torkomban megvastagodna. Én ott féltem, és a szívem olyan hideg lett, még a térdem megingott. Jaj, mi lesz ez? Felnyomom a gombot, hogy a zseblámpa újra világítson, és azt hiszem, hogy megőrültem. Ha lett volna bennem hang, én sikoltok, de nem volt. Csak becsaptam az ajtót, és futottam, de remegve, mintha maláriás roham rázna. Futottam, és reszkedtem. Mert a zseblámpa fénye megmutatta a kabint, és az asztalon egy nyitott koporsóban ott feküdt sárgán szalmaszínű bajusszal, fekete szemgödörrel Mr. Gould, a Fernandez, aki régen herceg, akit eddig kétszer a vízbe dobtak. Folytatás következik.